Thank you. elkezdünk egy új könyvet. Ez mindig olyan különleges, legalábbis nekem. Én nagyon szeretem ezeket a történeteket, amiket ebben a könyvben találunk. A Krónikák könyvét kezdjük el. És kedvenc hősöm Dávid, aki az egyik hőse ennek a könyvnek. Szóval jó kis történeteket látunk most, hamarosan. Ma maradt egy nagy futásba kezdünk, 10 fejezetet fogunk megnézni, de nem fogjuk minden verset átolvasni. Majd meglátjátok, hogy miért. A Krónikák könyve tulajdonképpen egy, mondhatni, egy párhuzamos történet. Mert hogyha olvastad a Sámuel könyveit, 1 Sámuel, 2 Sámuel, akkor észreveszed, hogy mennyi történet átfedése van az egy krónikával. Ugyanígy az első királyok, második királyok, az szinte nagyon sok helyen megegyezik a Krónikák második könyvével. És annak ellenére, hogy sok az átfedés, vannak különbségek, és ezek miatt fontos, hogy nem ugyanaz van leírva. A szerző Esdrás, aki írta az első-második krónikákat, és írta az Esdrás és a Nehémiás könyvét is, ő egy pap, akiről majd lesz szó később. Amikor íródott ez a könyv, ez a fogságból való hazatérés időszaka, amikor Izrael az engedetlensége miatt a babiloni fogságba került, és kiszakította ez a nép őket, tulajdonképpen Isten akaratából, az ígéret földjéről, 70 évre el kellett, hogy menjenek a Babilonba, és onnan térnek vissza. Esdrás ebben az időben írja ezt a történetet, és olyan forrásokat használ egyébként, amikre hivatkozik az 1 Krónika 2 Krónikában, amik ma már nincsenek meg. Ezeket én kigyűjtöttem, nem a források számítottak, egyébként sokszor merít az 1 Sámuel 2 Sámuelből, meg az 1 Királyok 2 Királyokból, azok megvannak, de mégis egy egész különleges oka van, amiért ezt a könyvet meg kellett írnia. Tulajdonképpen föltehetjük a kérdést, hogy miért van kétszer ugyanaz a történet a Bibliában? Miért fontos az, hogy egy adott beszámoló egy eseményről többször benne legyen? Ugyanezt a kérdést tehetjük föl az evangéliumok kapcsán is egyébként, mert ugye 4 evangélista, 4 evangéliuma benne van a Bibliában, és az ember jogosan megkérdezheti, hogy miért van 4féle evangélium ugyanazokról az eseményekről, ugyanarról a szeméről. Hát van egy nagyon egyszerű magyarázata, azért, mert Isten így akarta. És nem lerázni akarom a témát, de tényleg ez az oka, amiért így van. Azt mondja 2 Timóteus 3.16, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és mindez hasznos a fedésre, a megjobbításra, a nevelésre, az igazságban való nevelésre, hogy felkészítse minket. Tehát okkal van ott ez a könyv, meg a 4 evangélium is. És akárcsak a 4 evangélium kapcsán, itt is igaz az, hogy más közönségnek íródott, más élethelyzetben íródott, más céllal íródott a 2 krónika, az 1 krónika és a 2 krónika, mint az 1 Sámuel, 2 Sámuel, 1 királyok, 2 királyok. Az ismétlés, a nyomatékosítás egyébként a héberben. De hogyha az ember úgy felületesen megnézi, már észreveszi a különbséget, hogy amikor az első-második Sámuel, első-második királyok könyvét olvassuk, ott a fókusz Izraelen van. Isten népén van. És egymás után jönnek a királyok, egyszer az északi, egyszer a déli királyok. Ugye kezdi Saullal, utána Dávid van, utána Salamon, és utána, amikor az északi és déli királyság szétválik, akkor egyiket a másik után követi a beszámoló. Ez az 1 Sámuel, 2 Sámuel, 1 királyok, 2 királyok. De nem ez történik az 1 Krónika, 2 Krónikában. Ez a két könyv Júdára figyel. Itt a figyelem Dávidon van, és Dávid vérvonalán. Nem foglalkozik az északi királysággal. Ez a két könyv Dávidról szól, és Dávid vérvonaláról. Ez a könyv, ha ismered, meg ma látod, egy elég hosszadalmas nemzetség táblázattal indul. Amit nem fogunk felolvasni versről versre, de tulajdonképpen Ádámtól elkezdi, és így minden, így a legelső dolgoktól kezdve így fölvázolja újra, hogy hogyan került Izrael oda, ahol most tart. Erről fog beszámolót adni nekik Esdrás. Igazából ez a könyv, ez 1 Krónika, 2 Krónika, a Héber Bibliában egy könyv. Még csak nem is kettő, a mi Bibliámban van így ketté vágva. Miért íródott? Ugye az előbb mondtam már, hogy a fogságból hazatért Szervusz. A fogságból hazatért Izrael megérkezik arra a földre, amit Isten nekik adott. Még most sem szabadok, hanem Perzsia uralma alatt van ez a terület. Nem volt királyuk azon a trónon, amit Dávid hagyott hátra. Nem volt templomuk, nem volt szabadságuk, nem volt egységük, nem voltak falaik, nem volt víziójuk. Hazatért ez a nemzet, mert Isten megengedte, hogy hazatérjenek, de hogy olyan ponton tartanak, a kettő, egy krónika, kettő krónika, egy olyan ponton tartanak, ahol újra kell kezdeniük. És jogosan föltehetik azt a kérdést, hogy hát van-e jövő számunkra? Van-e innen út, amin járhatunk? És a krónika szerzőjének a válasza az, hogy van. Isten válasza nekik az, hogy van. Hogy van reménységetek, van terve Istennek veletek. Hogy tovább lehet menni. Ebben a könyvben, majd meglátjátok, hangsúly van Dávidon, Salamonon, és hangsúly van azokon a királyokon, akik egy lelki ébredést hoztak Izraelbe. Ilyen volt Josafát, ilyen volt Ezékiás, ilyen volt Jehosafát, és ezek a királyok lesznek majd a középpontja ennek a könyvnek, akik egy ébredés, akik uralma alatt Isten egy ébredést hozott az ő népébe. Én azt gondolom, hogy ahogy nekik szükségük volt ezt, hogy lássák, azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy ezt lássuk. Hogy Isten ilyen munkát tud végezni. Mi is várunk egy királyt. Ők is vártak egy királyt Dávid trónján. Mi is várjuk a mi királyunkat, a mi Dávidunkat vissza, Isten fiát Jézust. Ugye amikor itt volt közöttünk, akkor egy alázatos szolgaként jött el, és megígérte, hogy visszatér majd a dicsőségében. Mi őt várjuk. És bizonyos szempontból a mostani zarándokutunk hasonlít arra, amit ők jártak. Hogy nincs igazán helyünk itt ezen a földön. Vissza, itt lakunk, itt, ide helyezett Isten, de az otthonunk nem itt van, hanem annál az országnál, akinek a királyát várjuk vissza. Az újrakezdés ideje ez Izrael számára, és látniuk kell Isten hűségét. Látniuk kell egy víziót a jövőre. Na, ez a könyv egy nemzetség táblázattal indul, egy krónika, és 9 fejezeten keresztül nem sok más látunk, csak neveket. Ilyenkor szoktunk lapozni, nem? Tehát így meglátjuk, hogy jaj, nemzetség táblázat, és akkor hol ér véget? Jó, onnan folytatom. Jogos, elismerem, jogos, nehéz ezen mondjuk elmélkedni, hogy olyan neveken, amit alig tudunk kiejteni. Nem is feltétlen azért van itt, hogy elmélkedjünk rajta, bár ugye minden szó, ami Isten szájából származik, az nekünk áldás. De gondoljátok el, hogy milyen jelentősége volt ezeknek a nemzetségtáblázatoknak a zsidók számára. Ők ezt nem úgy olvasták, hogy egy unalmas száraz lista, hanem ez az ő életük volt. Ez alapján kaptak területet Izraelben. Ez alapján tudták, hogy ők kikhez tartoznak, hogy kikkel házasodhatnak, hogy melyik városban éljenek. Ez nekik rengeteget számított. És amikor hazatértek a fogságból, Esdrás újra leírja nekik a nemzetségtáblázatokat, hogy újra tudják kezdeni azokon az alapokon, amit Isten lefektetett nekik. A törvény szerint nem lehetett egy izraelita csak azon a területen, ahová Isten osztotta a törzse szerint, nem mehetett egy másik területen, nem adhatta el a családi örökségét, nem házasodhatott egy másik törzsből, hanem neki abban a keretben kellett élni, amit Isten rendelt neki. És ez egy áldás volt nekik. Igazából ennek a könyvnek a fő mondani valója az a vérvonal, amit végigmutat nekünk Dávid, és azok a királyok, akik egymást követték a trónon, annak az ígéretnek szerint, hogy fennmarad Dávid trónja örökké, és majd egy olyan király fog ülni azon a trónon, akinek uralmának nem lesz vége. A Mesiás ígérete. Na, nézzük meg az első fejezetet. Olvasom az első verstől. Ádám, Sét, Énos, Kénán, Mahalél, Jered, Énok, Metuselah, Lámek, Noé, Sém, Hám és Jafet. Nevek. Igazából ezek egymást követő nemzedékek, kivéve majd Noé neve után, mert Sém, Hám és Jafet Noé fiai voltak. Ádámtól kezdve, a legelső embertől kezdve indít Esdrás. És ha észreveszel valamit, már itt ebből látszik, hogy nem minden nevet sorol fel. Kihagy dolgokat. Nem az a célja Esdrásnak, hogy minden név a papírra kerüljön, hanem ő azt akarja bemutatni, hogy hogyan dolgozott Isten a történelem során. Például itt Ádám első két fiát, Káint és Ábelt, azt nem írta le. Viszont a harmadik fiát, Sétet, őt leírta. Azután ideérünk Noéhoz, és itt felsorolja három fiát, Sémet, Hámet és Jafetet. Aztán nézzétek tovább, nem fogom olvasni, de az ötödik verstől a hetedikig beszél Jafet fiairól. Egyébként ezek voltak azok a, ez volt az az ága Noénak, aki benépesítette Európát. Úgy tartják, hogy Jafet fiai népesítették be Európát, és Észak-Ázsiát, tehát Oroszországot tőle származnak. Aztán a nyolcadik vers, Hám fiai, ők mentek délre, ők népesítették be Afrikát, ők népesítették be a Távol-Keletet, és utána beszél, nézzétek meg, a 17. verstől Sém fiairól. Igazából mind Hám, mind Jafet ágát így félbehagyja. Mond egy pár nevet, aztán leáll velük, és elkezd foglalkozni Sémmel. Miért? Azért, mert Sém volt az az ág, amin keresztül eljutunk Ábrahámhoz. Ábrahámon keresztül eljutunk Dávidhoz, Dávidon keresztül eljutunk Jézushoz. Tehát őt ez a vonal érdekli. Sémiták, innen van az antiszemitizmus, innen erednek a zsidók. Ebből a névből származik ez a nemzetség. Noé egyik fia. Érdekes dolog egyébként, hoztam egy ilyen táblázatot, már az előbbit ajánlkoztam ezzel. Nézzétek meg, föl van tüntetve Ádámtól kezdve az emberek születési ideje és teljes életkora. Oda van írva, hogy hány évig éltek. És látszik, hogy milyen átfedésben éltek ezek az emberek. Például Sém idején, Sém még élt, amikor... itt van Sém, amikor megszületik Ábrahám. Tehát így érdekes néha, hogy nem veszük észre ezeket az összefüggéseket, vagy például Ádám, amikor meghalt, akkor Noé, csak, vagy Lámek például életben volt, pár évvel később született Noé. Tehát érdemes megnézni ezt a táblázatot, egészen meglepő dolgokat lehet rajta észrevenni. No, az első fejezet, 29. verse, utána elkezd foglalkozni Ábrahám leszármazottaival. Itt felsorol neveket egyébként. Mindjárt nézem, hogy hol. Bocsánat, nem rosszul mondom. 17. vers még a Sém fiainál van, hogy Élám, Asúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Uc, Hul, Geter és Mesek. Ezek mind olyan nevek, amiből nagy nemzetek lettek. Például Élámból származtak a perzsák. Asúr, belőlük származtak az asszírok. Arám, ők belőlük lettek a szírek, Arpaksad, ezek mind nagy nemzetek, akik érdekes módon, ők voltak azok például, akik fogvatartották Izraelt, és most leírja ezeket a nagy nemzeteket a krónika, és mindegy bemutatja, föltárja előttük, hogy nézzétek, Isten az, aki a nemzeteket fölemeli, Isten az, aki a nemzeteket lenyomja, és Izrael népe is láthatta, hogy ők igazából Isten kezében vannak. A 29. verstől kezd el beszélni Ábrahám leszármazottairól, azt mondja, hogy ezek a leszármazottaik, Ismael elsőszülötte, Nebájót, azután Kédár, stb. Stb. Kezdi Ismaellel, utána a 32. verstől Ketúrának, Ábrahám másodrangú feleségének a fiaival, 34. vers, onnan kezd el beszélni Ézsauról, vagy bocsánat, Izsákról, azt mondja, hogy az ő fiai volt Ábrahám fia volt Izsák, fiai pedig Ézsau és Izrael, vagyis Jákob. Emlékeztek, Isten a két fiúból, Ézsau és Jákob közül, Izrael közül Izraelt választotta. Itt van ez a rengeteg név, és eljutunk ahhoz a névhez, akin keresztül az ígéret el fog következni. Ábrahám, Izsák, Jákob. És ezt Izraelnek írta a krónika, de leírta nekünk is, hogy lássuk. Azt mondja tovább, nézzétek meg 43. vers, az edomi királyok. Aztán felsorolja ezeket a királyokat, akik Edom népéhez tartoztak. Ők voltak Ézsau leszármazottai. Emlékeztek, amikor Isten kiválasztotta Jákobot, akkor bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy itt volt ez az Ézsau, aki ilyen megvetett lett. Ő elfordult Istentől, eladta az elsőszülöttségi jogát, de Isten megígérte, hogy őt is nagy nemzetté tesz. És itt látjuk, hogy milyen nagy áldás volt az ő életén is, hogy ilyen királyok, ilyen nagy népek jöttek el rajta keresztül. Ha végigolvasnánk most az első fejezetet, amit nem fogunk, akkor látnánk, hogy Isten neve egyszer sem szerepel itt. Ez egy kicsit meglepő dolog, sőt, hát fejezeteken keresztül nem látjuk Isten nevét, de közben tudjuk, hogy ez az egésznek a főszereplője Isten. Néha saját életünkben is úgy tűnik, hogy hát Isten, hol vagy? Tehát én nem látlak, nem hallak, mintha nem lennél itt, mintha nem tartottad volna meg az ígéreted, de igazából Isten minden pillanatát az életünknek a kezében tartja. És Isten a főszereplője ennek a történetnek is. Ő az, aki a nemzeteket viszi előre, és ő az, aki kezében tartja Isten népét, Izraelt. Második fejezet, Ábrahám leszármazottai, és elkezd Júda fiait sorolni. Nézze meg a harmadik vers, Júda fiai voltak Éc, Onán és Selá. Azt mondja tovább, hogy harmadik verstől, igen, Júda leszármazottai, és itt felsorol elég érdekes neveket, például Ért, Onánt, Támárt és Ákánt. Nézd meg, ha lejjebb olvasod, itt vannak ezek a nevek. Na, ezek nem voltak a dicsőséges pillanatai Izrael történetének, de nincsenek kihagyva a listáról. Isten igéje nagyon őszinte. Aztán itt látjuk, keresem, 13. vers, Isai nemzetségét, ugye ez már beugrik, hogy közel járunk Dávidhoz. Júda leszármazottja volt Dávid, ezért annyira fontos, ezért kezdi vele. És itt felsorolja azt, annak a hat fiúnak a nevét, akik Dávid bátyjai voltak. Most anélkül, hogy föltennéd a kezed, te tudnál akár egy nevet is mondani azok közül, akik Dávid bátyjai voltak? Emlékeztek, hogy ők voltak a nagyok? Ők voltak a jóképűek, a jókiállásúak. És amikor ránézett Sámuel, azt mondta, biztos őket választja Isten. És Isten mondta Sámuelnek, hogy nem. Én nem a külsőt nézem, mint az ember, én a szívbe tekintek, és kiválasztotta Dávidot, aki megvetett volt a családjában. Be se hívták, amikor Sámuel megérkezett. És mégis az ő nevére emlékszünk. Mert ő Isten szíve szerint való ember volt. És a bátyai? Lehet, hogy nagy fickók voltak, de a nevükre sem emlékszünk. Mennyire dicsőséges dolog Istennek élni. Lehet, hogy itt megvetés jár érte, lehet, hogy itt a nevünk nem lesz nagy, de Isten országában igen. Dávid nagy ember lett, mert Istennek élt. No, azt mondja, hogy azután olvassuk Káleb leszármazottait, 18. verstől. Ez az a Káleb, aki ugye a 12 kém egyike volt, hűséges jelentést adott akkor. Harmadik fejezet, és egy kicsit gyorsan haladunk, mert megkímélek titeket attól, hogy felolvasnánk minden igeverset innen. Harmadik igevers, megérkezünk Dávidhoz. Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebronban születtek, és elkezdi sorolni Dávid gyermekeit. Felsorolja mind a 7 feleségét, Dávid nem sporolt, 7 feleséget gyűjtött, és tőle született gyermekeket itt felsorolja. Utána a 4. verstől azt mondja, hogy 6 születtek Hebronban, ahol 7 esztendig és 6 hónapig uralkodott Dávid, ekkor volt Judea királya, és utána 33 éven keresztül volt Jeruzsálemben, akkor volt egész Izrael királya. És elmondja azokat a gyermekeket is, akik ott születtek. Közöttük van Salamon egyébként. A 10. verstől érünk Salamonhoz, azt mondja, Salamon fia volt Roboám, az ő idején vált ketté a királyság, lett északi és déli királyság, és felsorolja azokat a királyokat sorban, akik Dávid vérvonalából ültek Júda trónján. Egyet se hagy ki, és elérkezik a sor, nézd meg a végén, 16. vers, Cidkijáig. Ő volt az utolsó király Júdában, aki a trónon ült a fogságba vitel előtt. És nézd meg a 17. verstől, azt mondja, hogy Jekonyá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtiél, stb. Elkezdi sorolni azoknak a nevét, akik ugyan Dávid leszármazottai voltak, a királyi vérvonal, de sosem ültek a trónon. Tehát ugye Cidkijá volt az utolsó király, aki a trónon ült, elvitte őket fogságba Babilon, és a vérvonal folytatódott, Isten munkája folytatódott, bár nem uralkodtak Izraelben. És miért fontos ez? Ez azért fontos, mert amikor az ember kinyitja az új szövetséget, a Máté 1-et, ott látunk egy nemzetségtáblázatot. És azt a nemzetségtáblázatot látjuk meg, ami igazolja, hogy József, és a Lukácsban van egy másik nemzetségtáblázat, igazolja, hogy Mária mind a ketten Dávid király leszármazottai. Na azért van jelentősége, mert hiába ugyan Izrael megszűnt a térképen akkor létezni, és a királyi vérvonal lekerült a trónról, de Isten folytatta a munkáját. Születtek a királyok egyik a másik után. bocsánat, a fiak egyik a másik után, és ebből az ágból jön el Jézus. Na, a negyedik fejezettől kezdődnek a törzsek leírása, Júda leszármazottai. Miért Júda áll először? Nem ő volt az első szülött, hanem Ruben, de mégis Júda áll itt az első helyen, azért, mert ő belőle jött el a Messiás. 9. verset nézzétek meg velem. Tehát 4. fejezet, 9. vers. Jábec tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta. Bizony fájdalommal szültem őt, Jábec segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta. Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Jábec, ugye Júda egyik leszármazottja, és úgy tűnik, hogy ő az ima embere volt. Azt mondja itt róla az ige, hogy ő valahogy különálló volt a többiektől. Tekintélyesebb volt, mint a testvérei, és az anyja elnevezte Jábécnek, ami azt jelenti, hogy fájdalom. Nem tudom, hogy miért kell egy gyermeket ilyen névvel illetni. Lehet, hogy nem volt egyszerű a szülés. De azt mondja az ige róla, hogy segítségül hívta Isten nevét. Imádkozott. És azt mondta, hogy bárcsak megáldanál engem, és kiszélesítenéd a határomat. Velem lennél, és megoltalmaznál minden bajtól. És Isten megáldotta őt. Nem tudom, hogy állsz az imával, de bármikor, amikor tanítás hangzik az imádságról, akkor az ember nagyokat nyel. Hát általában az ember ott tart, hogy én nem imádkozom még eleget, imádkozhatnék többet. Én azt gondolom, hogy kevés az odaszánt ember, kevés az odaszánt hívő az imádságra. Beleértem magamat is. Lehetnék sokkal odaszántabb. Isten azt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának. Sőt, azt mondja Pál a Timóteusi levélben, hogy én azt szeretném, hogy elsősorban minden ember imádkozzék. Férfiak, felemelt kézzel, megszentelt kezekkel imádkozzatok. Isten hív minket imába. És azért, mert nagy az ereje az imádságnak. Egészen más lenne a gyülekezetek állapota, egészen más lenne a hívők lelki járása, egészen más lenne az országunk állapota, hogyha több ember lenne az, aki imádkozik. És magamnak is mondom ezt. Isten alig várja, hogy kérjünk. Emlékeztek, ahogy Jézus mondta a tanítványoknak, és mondja nekünk is, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek. Hát, mintha ő győzködne minket arról, hogy hát én adni akarok, csak kérjetek tőlem. Igazából Isten annyira szereti áldani az ő népét. És mekkora felismerés az, amikor az ember rájön, hogy Isten alig várja, hogy áldásokat adjon. Csak kérnünk kell. Csak oda kell mennünk imában. Én azt gondolom, hogy itt a Váci Golgota is azért egy áldott gyülekezet, nem azért, mert én olyan nagyszám lennék, hanem mert imádkoznak az emberek. És Isten megválaszolja ezeket az imákat. Én nagyon hálás vagyok ezekért az imákért. És azt kérdem tőletek, hogy imádkozzatok a gyülekezetért. Imádkozzatok a vezetőkért. Imádkozzatok értem. Imádkozzatok a családjainkért. Mert ha valami történik ezen a helyen, akkor az biztos, hogy emiatt lesz. Hogy imában elkérjük Istentől. Hogy keressük Istent imában. Keressetek, zörgessetek, kérjetek, mondta Jézus. Jábéc, ez az ember, akiről nagyon sokat nem tudunk, imádkozott. Igaz, magáért imádkozott, ami szintén nem rossz ima, és Isten megáldotta őt. Sőt, azt mondja róla, hogy imádkozott azért, keresem. Jábéc segítségül hívta Istenet, és azt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem. Szoktál így imádkozni? Uram, bárcsak nagyon megáldanál engem. Igazából mondhatnánk erre, hogy de hát én nem érdemlem meg, hogy Isten nagyon megáldjon. De elhiszed, hogy Istent nem érdeklik, hogy megérdemled-e, hogy nagyon megáldjon? Isten meg akar áldani. És azt mondja, hogy kiszélesíteni határomat. Ez is egy jó ima, hogy van úgy, hogy az ember megreked, hogy úgy érzi, hogy egy adott pontra szorul, és milyen jó ima az, hogy Uram, kérlek, terjeszd ki a határaimat. Terjeszd ki a sátram határait. Ez Dávid imádkozta. Igazából szerintem egy érett keresztény ember kéri ezt. És mit jelent ez? Például az, hogy nem csak abba gondolkodik, hogy Isten a Golgotát vezeti, de más gyülekezetet nem. Egy keresztény ember tud gondolkodni a egy érett keresztény ember tud a felekezeti határokon túl is gondolkodni. Hogy Isten egy munkát végez, egy gyülekezetet formál, egy egyházat, és Krisztus a feje. És mi abból csak egy darab vagyunk. Emlékeztek, a szekták azok, akik így leszűkítik ezt a munkát, és mondják, hogy kizárólagosan itt mi vagyunk, akik jó helyen állunk. A Korintusban volt egy ilyen gondolkodás, hogy én Apollósé vagyok, én Pálé vagyok, én Krisztusé vagyok, és ilyen részekre akarták szakítani Krisztus testét. És mondja Pál, hogy hát ezt nem tehetitek így. Egy munkát végez Isten, egy nagy munkát. Negyedik fejezetben folytatja a 24. verstől Simeon leszármazottaival. Azt mondja, az 5. fejezet első versétől mondja Ruben leszármazottait. Azt mondja itt az első verstől, hogy Rubennek, Izrael elsőszülöttjének a fiai. Ő volt az elsőszülött, de mivel bemocskolta apja ágyát, elsőszülöttségi joga Izrael fiának, Józsefnek a fiaira szállt. Mégsem írták be elsőszülöttségét a származási jegyzékbe, mert Júda hatalmasabb volt testvéreinél, és fejedelem is származott belőle, bár az elsőszülöttségi jog Józsefé volt. Érdekes, nem? Tehát átkerül az elsőszülöttségi jog Józsefhez, és az ő két fia, Efraim és Manassé fog bekerülni a törzsek közé József helyett. Azt mondja, hogy 5. fejezet, keresem. Igen, tehát az 5. fejezet 3 szakaszból áll, az egyik Ruben, aztán Gád, aztán Manassé törzsének a fele van itt felsorolva. Miért vannak így? Azért, mert ez volt az a 2,5 törzs, akik úgy döntöttek, hogy a Jordánnak a keleti oldalán akarnak letelepedni. Amikor Izrael vonult a pusztaságban, és meghódították a Jordántól keletre lévő királyokat, egy dús legelőt találtott Izrael. Hiába tartottak ők az ígéret földje felé, Ruben, Gád és Manassé törzsének a fele úgy döntött, hogy ők innen akarnak örökséget. És sajnos rosszul döntöttek, mert ők voltak az elsők, akik elfordultak Izrael istenétől. Ők voltak az elsők, akik báványimádásba kerültek, és az elsők, akik elbuktak, akiket fogságba vittek. Nem véletlen, hogy Isten azt akarta, hogy legyen egy folyó, ami elválasztja Izraelt a pogány népektől. És nem azért, hogy ne legyen semmi közük hozzájuk, hanem azért, hogy az a pogány bálványimádás ne jöjjön be Izraelbe. Én azt gondolom, hogy egy hívő ember egészséges távolságot kell, hogy tartson a világtól. Itt élünk a világban, de amikor a dolgokat túl közel engedjük magunkhoz, nem tudjuk meghúzni a vonalat, hogy eddig engedem, aztán nem tovább. Ilyen vonalakat nem tudunk húzni. Azért engedte Isten azt a folyót, ott a Jordánt, hogy folyjon kettőjük között, de ez a 2,5 törzs máshogy döntött a saját kárára. 27. verstől látjuk Lévi leszármazottait. Ők voltak ugye a léviták, akik szolgálták Istent a templomban. És itt felsorolja Lévi leszármazottait, Gérson és Merári utódait. Három fia volt Lévinek, Gérson, Kehát és Merári, a 25. versben látjuk. És ők különböző feladatokat kaptak a templomban. Nézd meg a 6. fejezet, 6. versétől, azt mondja, hogy ezeket állította be Dávid az úr házába az éneklés vezetésére, miután a ládát ott elhelyezte, hogy végezzék az éneklés szolgálatát a kijelentés sátrának a hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette az úrházát Jeruzsálemben. Dávid szolgálatba állította őket, és az volt a szolgálatuk, hogy énekeljenek. Milyen jó szolgálat ez, nem? Köszönjük, hogy ma Zsófi vezette nekünk az éneklést. Azután azt mondja a 34. versben, hogy Áron fiai viszont az áldozatok bemutatására rendeltettek. Volt a léviták törzsén belül egy külön csoport, Áron és az ő fiai, ők voltak a papok, ők szolgáltak az áldozat bemutatásánál. Itt felsorolja a papokat egyébként, ezt sem nézzük most meg. 7. fejezet első versétől Isakár leszármazottai, 6. verstől Benyámin leszármazottai, 13. verstől Naftáli és Manassé leszármazottai, 20. verstől Efraim leszármazottai, 30. verstől Asér leszármazottai. Azt mondja utána tovább, 8. fejezet, itt Benyámin leszármazottairól kezd beszélni. Benyámin azért érdekes, mert belőle származott Saul, Izrael első királya, és őt azért hagyta a végére, mert innentől kezdve a könyv így vezeti be nekünk a krónikák történetét, hogy Saullal kezd el foglalkozni, Izrael első királyával. 9. fejezet így kezdődik. Egész Izraelt származási jegyzékbe vették, és beírták őket Izrael királyainak a könyvébe. Júdaiakat fogságba vitték Babilóniába a hűtlenségük miatt. Tehát ez az, ahol meg akartam, hogy érkezzünk, amikor elkezdi ezt a történetet a krónika író, ugye emlékeztem, mondtam nektek, olyan időszakban ír, amikor éppen visszaértek a fogságból. Júdát fogságba vitte Babilon a hűtlensége miatt, és most térhettek haza. Tele voltak szerintem kérdésekkel. Gondold el, hogy 70 évig éltek egy idegen földön, és utána Isten hazaengedi őket. És megérkeznek arra a helyre, ahol tudják, hogy itt nőttek fel az őseink. Itt volt Dávid, itt volt Salamon, itt voltak a királyok, itt van Isten munkája, de igazából csak hírből tudják, mi lesz velünk. Hol a templom? Hol van a szolgálat? Hol van a város? Jeruzsálem romokban van, a templom nincs meg. És én azt gondolom, hogy tele volt a szívük kétséggel. Izrael nekik most egy új hely. Isten mit fog tenni velünk? Van szándéka velünk? És ez a könyv, a krónikák könyve az, ami visszateszi őket. Abba a munkába, így a szemük elé mutatja, hogy Isten folytatja a munkáját. Nem tudom, hogy te hol tartasz most az életedben. De én úgy érzem, hogy a magam élete kapcsán, vagy a gyülekezet élete kapcsán, hogy szükségünk van egy megújulásra. Szükségünk van arra, hogy Isten megújítsa az ő munkáját az életünkben. És nem csak olyan ríbuszokban, hanem hogy kézzelfogható módon Isten újítsd meg a mi imánkat, újítsd meg a dicsőítésünket, újítsd meg az alkalmainkat. Hadd legyen ez a tiéd teljesen. Nem csak azért, mert régen valamit tettél itt, hanem azért, mert te ma munkálkodsz itt. És szeretnénk víziót kapni arra, amit Isten végez. És ezt a könyvet azért írta Esdrás, azért szerezte Isten, mert ezt a munkát akarta elvégezni Izraelben. És az az imám, hogy ezt elvégezze Isten bennünk is. Hogy hozzon egy ébredést az életünkbe. Izrael történelme során voltak ébredés időszakok. Mondom, hogy Josafát idején, Jehosafát idején, Ezékiás idején. És miért ne tehetné Isten ezt meg a mai időkben is? Érdekes, amikor a hívők ébredésért imádkoznak, ha megnézed az ébredések időszakát, igazából mindig Isten az ő népében kezdte el az ébredés. Nem a pogányok között, hogy megtért X ember, hanem lángra gyújtott 1, 2, 10, 100 ember szívét Isten iránt, a hívőkét. És ők kezdtek el imádkozni, hogy Uram, tegyél valamit, látni szeretnénk, hogy ma Te cselekszel. Én ezt annyira szeretném látni. Itt van a Bibliánkban, hogy mit tud tenni Isten. Hogy tud fordítani egy nemzet sorsán. Nem akarnánk ezt látni ma? Annyira izgalmas lenne. És Úr, azt gondolom, hogy az a jó ima, amikor azt kérjük, hogy Uram, kezd velünk. Kezd bennünk. Ebben a könyvben van az az ígéret, a 2 Krónika 16:9, hogy amikor hogy az Úr szemei fürkészik a földet, keresztül kasul, tekint, és keresi azoknak a szívét, akik felé fordulnak. Nem nagy teljesítményt keres Isten, hanem csak olyan szíveket, amik felé fordulnak. És én azt szeretném, hogyha ezt megengedné Isten, hogy a mi szívünk így felé forduljon, hogy így magához szeressen minket Jézus újra. Így van. Nem véletlen írtam. Sőt, azt mondja a 2 Krónika 7:14, hogy amikor az én népem megalázza magát, amikor az én népem keres engem és imádkozik, én meghallgatom az ő imájukat, megtisztítom azt az országot, ahol laknak. Van egy olyan hívás, hogy Isten hívja, hogy fordítsd felém a szívedet, és van egy olyan ígéret is, hogy ha ezt megtesszük, akkor Isten ezt az országot gyógyítja meg. Mennyire különleges dolog ez? És én nem akarom azt gondolni, hogy ja persze, ezt Isten meg tudta tenni, megtette. Én azt szeretném, hogy Isten ezt tedd meg most, tedd meg velünk. Izraelnek ezen ponton van egy lehetősége újra kezdeni. Más kérdés egyébként, hogy nem éltek vele teljesen. De azt gondolom, hogy ami ebben a könyvben le van írva, azért írodott, hogy megújítsa őket, és meg tud újítani minket is. Aztán folytatja itt ezt a felsorolást, beszél a kapuőrökről, beszél a gibeoni lakosokról nem fogom most ezeket sem felsorolni, de elérkezünk a 10. fejezetig, és ezzel kezdünk el igazából egy kicsit részletesebben foglalkozni, megérkezünk Saulhoz. Fölolvasom nektek ezt a fejezetet, jó, a 10. A filiszteusok háborút viseltek Izrael ellen, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok elől. Hullottak a sebesültek a Gilboa hegyen. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jonátánt, Abinádábot, Malkisuát, Saul fiait. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Meg is sebesítették az íjászok, ezért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának. Húzd ki a kardod, és szúrj át vele. Hogyha ide érnek ezek a körülmetéletlenek, ne üzzenek gúnyt belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt. Így halt meg Saul és 3 fia, és vele együtt egész háza népe is meghalt. Amikor látták mindazok az izraeliek, akik a völgyben laktak, hogy azok megfutamodtak, és hogy Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták városaikat, és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek, és letelepedtek azokban. Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az elesetteket, megtalálták Sault és a fiait, amit ott feküdtek a Gilboa hegyen. Kifosztották őt, magukkal vitték a fejét és a fegyvereit, és körülvitették a filiszteusok országában, hogy megvigyék az örömhírt báványaiknak és a népnek. Fegyverzetét isteneik házában helyezték el, koponyáját pedig Dágon templomában akasztották fel. Amikor azonban meghallották a jád és gileádiak, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, elindultak a harcosaik, levették a Saulnak és fiainak holttestét, elvitték Jábésba. Ott temették el csontjaikat Jábésban egy tölgyfa alatt, és böjtöltek 7 napig. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát. Sőt, szellemet idézett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Nem tudom, hogyha te írnál egy történelemkönyvet arra, hogy újra víziót adj egy népnek, újra inspirálj valakit, akkor így kezdenéd el a történetírást. Hogy írsz 9 fejezet unalmas névlistát, és utána leírsz egy királyt, aki totál kudarc volt. Hát nem biztos, hogy így csinálnánk. De ez volt a történelem. Viszont ez a történet odaér, hogy elvetette Isten ezt a királyt, Sault, és fölemelte a trónra Dávidot. Ezért ennyire fontos ez a történet. Igazából ez egy nagyon sötét háttér ahhoz, hogy megláthassuk azt, hogy Isten milyen hűségesen munkálkodik. Ha belegondoltok, emlékeztek arra, hogy Isten hogy választotta ki Sault? Isten népe, Izrael királyt akart magának választani, és itt volt ez a Saul, egy fiatal ember, aki nagyon jó kiállású volt, eleinte nagyon alázatos szívű. Jó családból származott, bátor volt, erős. Csak igazából, amikor elkezdett győzelmeket aratni, akkor fejébe szállt a dicsőség. Amikor elkezdtek róla énekeket énekelni, akkor ő ezt a dicsőséget itta. És tele lett a szíve ezzel. És amikor föltűnt Dávid a színen, aki még nagyobb győzelmeket aratott, és elkezdtek olyan dalokat énekelni, hogy Saul megölte 1000-et, Dávid 10000-et, akkor ő ezt a dicsőséget nem tudta átadni, mert magáénak tulajdonította, és keserűség lett a szívében. Féltékeny volt Dávidra, harag lett benne. És ez az ember, aki annyira jól kezdte, igazából lerombolta saját magát. Elment egy szellemidézőhöz az élete végén, amikor már Isten hangját nem hallotta, és meghalt a Gibeó hegyen. Ez a könyv és kontrasztba állítja Dávidot és Sault. Dávid a lélek embere, Saul meg a testé. Dávid is vétkezett. A lelki ember is vétkezik, de neki a lelki dolgok dominálnak. A testi ember is néha lehet lelki, néha valami fölcsillan, de igazából a test dominál. A mi életünkben melyik dominál? Mert azt mondja az ige, hogy egy hívő emberben állandó harc folyik a test és a lélek között. Egy hívő ember, hogyha a lélek embere, akkor is néha testi dolgokat tesz. Akkor is vétkezik, mert még mindig egy bűnös testben van. Előfordul, hogy valamit tesz, amit mond, de utána visszamegy az Úrhoz, és megbánja, hogy Dávidtól is látjuk. Dávid az Isten szíve szerint való ember volt. Mégis olyan dolgokat követett el, amire feláll az ember hátán a szőr. És mégis mindig visszament Istenhez. Mindig rendezte az életét. És azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekem, és Isten kegyelmet adott neki. Saul lehet, hogy nem követett el olyan nagy bűnöket, viszont ő a lélekben nem járt. Ő nem imádta Istent. Ő nem kiáltott az Istenhez bűnbocsánatért. Ő a testembere volt. Nem az az ember bukik el, aki nem vétkezik, hanem az, aki nem áll fel. És Saul itt rontotta el. Azt mondja a példabeszédek könyve is, hogy még az igaz ember is hétszer esik el, de mindannyiszor fel kell. A te életedben melyik dominál, a lélek vagy a test? Saul, ő a bukott ember példája. És az a megdöbbentő, hogy tulajdonképpen lehetett volna belőle egy Dávid. Mert mindaz, az a potenciál, ami Dávidban volt, az ott volt Saulban is. Jól kezdte Saul. De egészen más lett a kimenete. Ő nem a lélekben járt. Nem kereste az Istent. Nem abban látta a sikert, hogy Isten tervét teljesítse. Ő ment a saját feje után. Ő a testben élt. És tudod, mik a testbeni élet szindrómái? A keserűség, a panaszkodás, a harag, a féltékenység. És ezek a gyümölcsök nőttek föl Saul életében. Mik a lélekben járt életgyümölcsei? A szeretet, az öröm, a békesség, a szelídség, hosszú tűrés, önmegtartóztatás. Hűség. Melyikre vágyunk igazából? Igazából minden nap döntünk, hogy most egy Saul életet szeretnénk, vagy egy Dávid életet szeretnénk élni. Minden nap eldönthetjük, hogy én most Isten akaratát szeretném tenni, és a lélekben járok, vagy megyek a saját fejem után. Csinálom úgy, ahogy én akarom. Én azt gondolom, hogy Isten hív minket a lélekben járásra. És hogyha valaki azt mondja erre, hogy figyelj Tamás, én nekem nem kétség, én testben járok. Hogy tudnék a lélekben járni? Én azt gondolom, hogy a lélekben járás kiszorítja belőlünk a testi járást. És fordítva. Ha valaki a testben jár, kiszorítja magából a lélekben járást. Hogy lehetek egy lelki ember? Úgy, hogy úgy kezdem a napot. Uram, én ma lélekben akarok járni. A te akaratodat szeretném tenni. Rád szeretnék figyelni. És ezzel szorítjuk ki magunkból a testi énünket. Azt mondja Galata 5:16. Hogy intellekt titeket, testvéreim, a lélekben járjatok, és a test cselekedetét ne teljesítsétek. Hogy nem leszek egy testi ember? Úgy, hogy a lélek akaratát teszem. Isten igéjében látunk erre egy mintát Jézus életében. Ő mondta, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Miért vetette el Isten Sault? Azért, mert hűtlen lett. És itt szeretnék valamit mondani ezzel kapcsolatban, mert szerintem ez magyarázatra szorul. Azt mondja az ige Saullal kapcsolatban, hogy ő nem hallgatott az Úr szavára. Más szóval hűtlen lett. Isten nem egy dühös diktátor, aki követeli, hogy legyen meg az ő akarata. És azt mondta volna Saul-a kapcsolatban, hogy itt van egy ember, aki nem teljesíti a parancsaimat kivele, mint egy főnök, aki a beosztottját így kirúgja. Nem csinálja, amit mondok, kivele. Isten nem ilyen, nem egy diktátor. Viszont Isten szíve alig várja, hogy munkálkodhasson. És olyan embereket keres, akik igent mondanak az ő akaratára. Akikken keresztül ő munkálkodhat. Akinken keresztül ő áldásokat oszthat. Ilyen embereket keres. Ezért emelte föl Sault, mert rajta keresztül meg akarta áldani Izrael. De amikor Saul elkezdte a saját akaratát élni, nem eszköze lett Istennek, hanem akadálya lett Isten munkájának. És ezért tette őt Isten félre. Isten ma eszközöket keres. Nem alkalmasságot. Nem azt keresi, hogy ki a legrátermettebb ember, hanem azt keresi, hogy kinek a szíve kész tenni az én akaratomat. Ahogy az előbb mondtam, Isten szemei azt keresik, hogy kinek a szíve fordul felé. És alázatosan egyszerűen mondja Istennek, hogy Uram, én mit szeretném ma tenni? Mit szeretném ma elvégezni rajtam keresztül? Ezeket keresi Isten. Saulnak volt erre lehetősége. Emlékeztek, hogy Isten azt mondta neki, hogy figyelj, Saul, elegem van Amálékból, ők ki kell írtani őket, elvállalod a feladatot. Egy nagyon nagy dolgot bízott rá Saulra. És azt mondta, hogy ne, viszont ne hagyj életben senkit. Saul megkapta ezt a győzelmet, lesöpörte őket a színről, de nem ölt meg mindenkit. A zsákmányt nem pusztította el, hanem megtartotta magának a színejavát. És mondta Sámuelnek, hogy na azért tettem, hogy áldozatot mutassak be Istennek. És Sámuel szembesítette, hogy Saul, Istennek csak egyszer meg kellett volna tenni, amit kért. Neki többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Tudod ma mondani Istennek, hogy itt vagyok, használj. Egyszerűen, hogy Uram, amit akarsz, én azt szeretném tenni. Innentől kezdve, hogy ezt elrontotta Saul, még 15 év telt el eddig a pontig, amikor a Gibea hegyen meghalt. 15 évet adott még neki Isten, és várt rá, hogy a szíve megforduljon. Én azt gondolom, hogy ma Isten vár és keres. Ma is tekinti át a földet, és azokat az embereket akarja, vágya használni, akiken keresztül a legtöbb áldást tudja elvégezni. Mert Isten szíve ez, hogy áldjon, hogy védjen, hogy gondoskodjon. Szeretnél igent mondani Istennek erre? Isten munkálkodni szeretne. Emlékeztek, amikor Isten megbízta Józsuét azzal, hogy vezesse Izraelt. Azt mondta, hogy figyelj Józsué, van egy nagy ígéretem. Ahova a lábadat teszed, a tiéd lesz. Minden nap megáldalak. Csak egyre kérlek, ennek a könyvnek a tanulmányozását ne tedd félre. Minden nap maradj meg ebben, amit olvasol. Legyél erős és bátor, ne fordulj se jobbra, se balra. Maradj meg ebben, amit én a kezedbe adtam. Maradj meg az igében. Emlékeztek, mint mondott Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akik hallgatják Isten igéjét, és mégsem arra építik az életüket. De van egy ember, aki hallgatja, megtartja, olyan az, mint aki sziklára alapozta a házát. Isten munkálkodni szeretne, az igéje mentén. És arra von, hogy Tamás, olvasd és éld. Engedelmeskedj ennek, amit olvasol. Saul átkot vont a saját fejére. Olvassuk itt, mert halott idézőhöz fordult. Emlékeztek, hogy miért fordult halott idézőhöz? Volt egy csata, amiben ő részt vett. És Isten kereste, hogy mi legyen, Uram, vezess, mondd meg a taktikát, de ő már rég nem figyelt, korábban se Istenre, és Isten úgy döntött, hogy nem szól Saulhoz, mert úgyse törődik vele. És Saul türelmetlen lett, és elment egy halott idézőhöz, hogy megkérdezze Sámuelt, aki addigra már nem élt, hogy megidézi Sámuel szellemét, és majd ő elmondja, hogy mit akar Isten. Tudod, mi a jele a testiességnek? A türelmetlenség. Amikor valaki nem tud várni. És itt tetten érem a saját testiességemet, hogy mennyire nem tudok várni Istenre. Mennyire nem tudom keresni Istent, és várni arra, hogy imában válaszoljon. Emlékeztek, amikor Isten megígérte, hogy elküldi az ő szent lelkét, azt mondta a tanítványainak, hogy menjetek Jeruzsálembe és várjatok. Hány napig vártak ott a tanítványok? Tessék? 40 nap volt, amíg Jézus megjelent, de a mennybe meneteltől mennyi idő telt el pünkösdig? 10. 10 napig vártak a tanítványok, és imádkoztak a felső szobában, amíg eljött a Szentlélek az életükre. Néha én 10 percet nem bírok várni Istenre. Imában. Ők 10 napig vártak. Vajon 10 nap túl nagy ár lenne ahhoz, hogy egy lélekkel teli életet éljünk? Nem? Hát buta a kérdés. Persze azt mondanak, hogy dehogy is nem. Hát ha onnantól kezdve az az élet lesz, amire igazából sóvárgom, akkor nem sok az a 10 nap. Isten nem fogja azt mondani, hogy ja, akkor még mit kicsit váratlak. Mert... De azt gondolom, hogy azon érem tettem magam, hogy nem tudok várni Istenre. Nem várom meg, hogy válaszoljon. Nem várom meg, hogy gondoskodjon. És Saul ezért fordult egy halott idézőhöz. Arra emlékeztet engem ez, hogy keressem Isten országát először. Keressem az ő uralmát először. Várjak rá. És ő minden más területet az életben a helyére tesz. Gondoskodik. De ha én azt a lépést nem teszem meg, hogy ne várok rá, akkor mindig a testem fog dominálni. Isten olyan embereket keres, akik ezt mondják, itt vagyok. Legyen meg a te akaratod. Mit akarsz tenni rajtam keresztül? Mutasd meg. Ebben a történetben Saul a testképe. Annak a mintája, amit egy ember meg tud tenni a saját erejéből. És ennek az útnak a vége, tudod mi? A bukás. Innen indul a könyv. Mondhatnánk, hogy fú, hát ez nagyon felemelő. De az embernek látnia kell, hogy innen mit tud tenni Isten. És erről fog szólni a könyv. Hogy ilyen helyzetekből Isten mit tud tenni. És hoz egy Dávidot, aki kivezeti Izraelt erről a helyről. Dávid, aki Isten szíve szerint való ember. Én azt gondolom, hogy Isten egy megújulást szeretne hozni az életünkbe. És hív minket arra, hogy forduljunk oda a mi Dávidunkhoz, Jézushoz. A Krónika könyve az emlékeztet rá, hogy mi is Isten munkájának részesei vagyunk. És hogy járhatunk lélekben, kereshetjük az ő országát, lehet egy megújuló munkája bennünk, és lehet, hogy egy sötét háttér, ami az életünk jelent, de ő ebben az ő kegyelme annál fényesebben ragyog. Szeretnék még egy részt felolvasni az Efézusi levélből, így zárásképpen. Azt mondja az Efézusi levél második fejezete, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségtek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeik világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségtek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Mennyei Atyám, az a imánk ma, hogy hadd éljünk a te kegyelmed munkájában, Uram, hogy az eljövendő korszakokban, ami most is élünk meg, ami előttünk van, Uram, a kegyelmed magasztalására élhessünk, hogy lássuk, hogy milyen nagy munkát tudsz elvégezni bennünk és rajtunk keresztül. Uram, mi elhisszük, hogy az igéd az a te szavad, Uram. És mi úgy szeretnénk ezt a kezünkben tartani, hogy ez a mi vezérfonalunk, Uram. Hogy amit te mondasz, az helyes. Mi szeretnénk engedelmesek lenni, Uram, szeretnénk várni rád, keresni a te arcodat, Uram, a szívünkkel felét fordulni, és azokban a jó cselekedetekben járni, amit te elkészítettél számunkra. Uram, köszönöm, hogy a mi életünkben is van egy fekete háttér, hogy nélküled éltünk, hogy elveszettek voltunk, hogy a bűneinkben voltunk, a harag fiai, az engedetlenség gyermekei, de te gazdag lévén irgalomban a nagy szeretetedért minket is megváltottál, feltámasztottál, és a mennyeik világába ültettél, a te igazságodba öltöztettél. Én kérlek, Uram, arra, hogy újra bátoríts fel, újra töltsd be a lelkeddel, és add, hogy ne egy langyos keresztény életet éljünk, Uram. És nem mi szeretnénk megmondani, hogy milyen keresztény életet szeretnénk élni, Uram. Én kérlek, hogy te írd meg azokat a napokat, amik előttünk állnak. És mi szeretnénk arra igent mondani. Szeretnénk követni téged. Szeretnénk, a szívünk égne irántad, Uram. Én nagyon hálás vagyok a testvéreimért, köszönöm, hogy taníthatom a te igédet, Uram. Kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel, hogy jobban tanítsam a te igédet. Imádkozom, hogy szolgai szívem legyen a testvéreim felé, hogy jobban tudjam szeretni őket, Uram. Imádkozom, hogy adj még több szeretetet a családom felé, a feleségem felé, a gyermekeim felé. Imádkozom, hogy ez a Váci Golgota gyülekezet, Uram, ez túlcsorduljon, Uram, az örömtől, a szeretetettől, a kegyelmettől, Uram. Hogy így az emberek felépüljenek az ajándékaikban, Uram. Hogy felkészítsed itt őket, Uram, a szolgálat végzésére. És imádkozom, hogy meg tudjuk érinteni ennek a városnak a lakóit, Uram. Szeretnénk látni egy ébredést, ami a szívünkből indul, a mi életünkből indul, a hívőkéből, és imádkozunk más gyülekezetekért is, Uram. Hogy kérlek, hogy ébresz fel a te népedet, a mennyasszonyodat, Uram. És érd el ezt a várost, érd el az elveszetteket, ezt a sok diákot, aki ide jár, Uram, aki elveszett nélküled, Uram. Kérlek, hogy árasz ki a te kegyelmedet erre a helyre, Uram, és mutasd meg, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki ébredést hoztál a múltban, ugyanaz az Isten vagy ma is, és meg tudod tenni most is. Milyen nagy szükségünk van rád, Uram. Nem érdemeljük meg, Uram, de kérjük mégis, hogy áldj meg minket gazdagon, Uram. Terjeszd ki a mi határainkat, Jézus, és dicsőj meg az életünkben. Szeretnénk, hogyha láthatna ez a nemzedék, Uram, egy kiáradó munkát tőled, Uram. Hogy ne csak olvassunk róla, hanem láthassuk a te kegyelmed mérhetetlen gazdagságát. Jézus Krisztus nevében kértük. Amen. Amen.